Dicsérjétek az Urat, ti mennyeiek, dicsérjétek a magasságban, dicsérjétek őt, ti angyalai mind, dicsérje őt minden serege, dicsérjétek az Urat, ti földiek, ti ifjak a leányokkal, öregek a fiatalokkal együtt, dicsérjétek az Úr nevét, mert csak az ő neve magasztos, fensége a föld és az ég fölé emelkedik, megnöveli népe hatalmát, dicsővé teszi minden hívét. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Foglaljuk el helyünket és Isten tiszteletünk kezdetén 167. dicséretünk első versét énekeljük, és majd az egy énekvers után a gyülekezet fogadja szeretettel, különösen az édesanyák és a nagymamák, ezen a mai napon, anyák napján a hitanos gyerekeknek a kis köszöntését. 167. énekünk első verse így kezdődik. Jöjj, mondjunk hálaszót hű szájjal és hű szívvel. Meg Isten igéjét, ahogyan szól hozzánk Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből, a rómabeliekhez írt levél 10. fejezetének az első 13 versében így szól hozzánk Isten igéje. Testvéreim, én szívemből kívánom és könyörgök értük Istenhez, hogy üdvözüljenek, mert tanúskodom mellettük, hogy Isten iránti buzgóság van bennünk, de nem a helyes ismeret szerint. Az Isten igazságát ugyanis nem ismerték el, hanem a magukét igyekeztek érvényesíteni, és nem vetették alá magukat az Isten igazságának. Mert a törvény végcélja Krisztus minden hívő megigazulására. Mózes ugyanis azt írja, hogy aki cselekszi a törvényből való igazságot, az az ember fog élni általa. A hitből való igazság pedig így szól, nem mondd szívedben, kimegy fel a mennybe, azért tudnélik, hogy Krisztust lehozza. Vagy kimegy le az alvilágba, azért tudnélik, hogy Krisztust a halálból felhozza. Hanem mit mond? Közel van hozzád az ige, a te szádban és a te szívedben, mégpedig a hit igéje, amelyet mi hirdetünk. Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. Mert szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, és szájjal teszünk vallást, hogy üdvözüljünk. Az írás is így szól, aki hisz ő benne, nem szégyenül meg. Nincs különbség zsidó és görög között, mert mindenkinek ugyanaz az Ura, és ő bőkező mindenkihez, aki segítségül hívja, amint megvan írva, aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. Isten áldja meg az ő igéjét, annak hallgatását, szívünk befogadását, megtartását, most hívjuk segítségül az ő nevét, fennállva hajtsuk meg a fejünket és imádkozunk. nincs különbség, ezt hallottuk a Te ígédben, Urunk, hogy nincs különbség az emberek között, mert mindenkinek Te vagy az Ura. Bárcsak komolyan tudnánk venni ezt az igazságot. Mert annyira különbözőek vagyunk, és mi ennek a különbözőségnek csak a rossz oldalait veszük észre sokszor. Nem baj, hogy nem vagyunk egyformák, sőt így a jó, így nagyon jó, de mégis mi sokszor a hátrányait érezzük, és azt szeretnénk, hogyha mindenki úgy gondolkozna, hogy mi, úgy érezne, hogy mi, és azt tenni, amit mi akarunk. Urunk, most azért vagyunk itt, hogy arra kérjünk Téged, hogy tegyél bennünket egyé. Jövünk hozzád egyenként a magunk egyediségében, a magunk életét hozva, a magunk gondolatait, kérdéseit, kéréseit hozva, de mégis szeretnénk most egyek lenni, egyformák lenni abban, hogy mindannyian hozzád jövünk, mindannyian a Te segítségedet kérjük. Urunk, ezért jövünk, és kérünk, hogy hallgass meg a mi kérésünket. Azért jövünk egyformán mindannyian, hogy kérjük, hogy szólíts meg bennünket, hogy töltsd be bennünket a Te lelkeddel. Azt is olvastuk a Te igédben, azt is hallottuk, hogy Te bőkezűen megajándékozod mindazokat, akik hozzád fordulnak, mindazokat, akik segítségül hívnak Téged. Hát most hívunk Téged segítségül, hogy ajándékozz meg bennünket bőségesen ezen a mai napon is, ezen a mai Isten tiszteleten is. És ezen a napon különösképpen is imádkozunk az édesanyákért, a nagymamákért. Köszönjük őket, akik életet adtak nekünk, akik felneveltek bennünket. Imádkozunk azokért, az édesanyákért, akik most nevelik az ő gyermekeiket, feláldozva magukat nap mint nap a hétköznapokban. Kérünk, segíts nekik, hogy soha ne felejtsék azt el, hogy az, amit tesznek, az a legnagyobb és a legszebb hivatás itt ebben a világban. Urunk, könyörgünk azokért, akiknek nemrég születhetett kisgyermekük. Legyél velük, adj nekik erőt, add, hogy a kisgyermekük szemében is megláthassák a Te szemedet, és a mosolyukban is megláthassák a Te mosolyodat. És imádkozunk a gyülekezetünk közösségében lévő kismamákért, akik gyermeket várnak. Olyan jó, hogy többen is vannak most így közöttünk. Kérünk értük, hogy vigyázz rájuk, és vigyázz arra a kis életre, amit ott a szívük alatt hordanak. Urunk, olyan nagy dolog, hogyha valaki úgy születhet meg erre a világra, hogy az anyatejjel együtt szinte szívja magába az édesanyja hitét, az Istennel való kapcsolatát. Hogy nem csak valahogyan és valahova érkezik, hanem a biztonságba érkezik. Még akkor is, ha ebbe a világba érkezik, ami egyáltalán nem biztonságos. Urunk, köszönjük neked, hogy Te az élet ura vagy. És köszönjük azt, hogy Te nem csak ebbe a világba, erre a földi életre hívsz bennünket, hanem az örök életre. Köszönjük, hogy Te életet adsz, de új életet is adsz, újjá is teremtesz. Ezért kérünk most mindannyian, hogy ezt tedd most is velünk, add, hogy meghalljuk a Te szavadat. Kérünk, hogy beszélj most is, ezen a mai Isten tiszteleten is erről, hogy Te új életet akarsz adni nekünk, és add, hogy a Te szavad eljusson ne csak a fülünkig, hanem a szívünkig is. Amen. Készülve az ige hirdetésére, a 171. énekünket keressük meg. 171. dicséretünk így kezdődik, megáll az Istennek igéje, és nem állhat senki ellene. az előbb felolvasott hosszabb ige szakaszból két verset olvasok újra. Pál apostolnak a rómaiakhoz írt levelének 9. fejezetéből, 10. fejezetéből a 9. és a 10. verseket, amelyek így szólnak. Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. Mert szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, és szájjal teszünk vallást, hogy üdvözüljünk. Amen. Üdvösség. Milyen gyakran hangzik ez a kifejezés itt a templomban, milyen sokszor beszélünk róla mi keresztjének. Nem véletlenül, hiszen a hívő embernek a legalapvetőbb kérdése ez. Hogyan üdvözülhetek, hogyan lehetséges számomra az üdvösség? Hogyan lehet az életem biztonságban, hogyan élhetek harmonikusan, kiegyensúlyozottan, és ne féljünk a szótól, boldogan? Hogyan rendezhetem én az Istennel, a Teremtő Istennel való kapcsolatomat, a viszonyomat? Hogyan lehet vele olyan kapcsolatom, hogy békességem legyen vele is, önmagammal is, ezzel a világgal is? Hogyan tudok megállni előtte, hogy kétségek nélkül és félelem nélkül ott tudjak állni, tudva azt, hogy ő nem ítél el, hanem elfogad engem? Hogyan tudom jóvá tenni mindazt, amit elrontottam? Hogyan tudok megállni az Isten előtt úgy, hogy ő mégsem ezt nézi rajtam, nem ezt látja rajtam, hanem úgy néz rám, mint aki soha semmi rosszat nem követett el. Mert ezt jelenti az üdvösség. Ezt jelenti ennek a valóságát, hogy az Isten magához ölel, oda hív, visszafogad magához, megbocsát nekünk, nem csak a halál után, hanem itt ebben a föld életben, már itt, már most. És erre vágyunk. És úgy gondolom, hogy nem csak a hívő ember vágyik erre, hanem mindenki erre vágyik. Még akkor is, ha nem tud róla, vagy akkor is, hogyha ezt nem akarja magának beismerni. Mindenki az üdvösséget keresi. Akkor is, hogyha erről ő maga talán nem is tud. Egyszer készítettek egy felmérést, egy kérdőívet állítottak össze, 20 dolog, fogalom szerepelt benne, és az volt a feladat azoknak, akik kitöltötték, hogy rendezzék sorrendbe, fontossági sorrendbe ezeket a dolgokat és fogalmakat. Kezdjék a legfontosabbal, és fejezzék be azzal, ami a legkevésbé fontos a számukra. És ennek a eredménye, ennek a kis kérdőívnek azok körében legalábbis, akiket megkérdeztek, az volt, hogy az üdvösség az utolsók között szerepelt valahol. Látszólag az embereket nem foglalkoztatja ez a kérdés. Nem érdekli őket. De hát akkor hogyan lehet az, és miért van az, hogy bárhová nézünk, bárhová megyünk, mindenhonnan áradnak felénk a legkülönbözőbb és a legkülönlegesebb, a legextravagánsabb tanok, vallások, valláspótlékok, amelyek mind kimondva vagy kimondatlanul üdvösséget ígérnek és üdvösséget ajánlanak. Azért, mert mindannyian erre vágyunk. Azért, mert mindannyian ezt keressük. Vágyunk vissza abba az állapotba, amiből kiszakadtunk, amire teremtettünk, amire elhivattunk itt ezen a földön, Teremtővel való közösségre. Erre vágyunk, még akkor is, hogyha akár még a Teremtő létezését sem ismerjük el. Ott legbelül, akkor is erre vágyunk. Sokféle út vezet tehát az üdvösséghez. Ezt látjuk magunk körül. És abban az igében, amit felolvastam, Pál apostol ez ellen, a látszólagos igazság ellen emeli fel a hangját. Ez ellen tiltakozik. A rómaiaknak írja a levelét, és majdnem, mintha azt mondaná, hogy nem igaz az a mondás, hogy minden út Rómába vezet. És nem igaz az a mondás, hogy minden út a mennybe vezet. Nem igaz az, hogy minden út az üdvösséghez vezet. Azt vallja Pál apostol. És erre tette fel az életét, és ezért vállalt mindent. Ezért vállalta hosszú véget nem érő utazásokat, az otthontalanságot, ezért vállalta az üldöztetést, a börtönt, a megveretést, a hajótörést, a megkövezést, aztán végül a mártír halált is ezért vállalta, mert azt vallotta és azt hirdette, és azt akarta, hogy mindenki tudja meg, hogy egyetlen út van, amely az üdvösséghez vezet. Egyetlen út van csak, és egyetlen módja van annak, hogy valaki üdvösségre jusson. Erről az egyetlen útról szólt a mi alapigénk, de mielőtt erről beszélnék, hadd mondjak egy-két gondolatot. Egy másik tévútról, egyről, amit Pál apostol kiemel a sok közül. Ez a tévút pedig éppen Pál apostol saját népéhez, saját kortársaihoz és sorstársaihoz kapcsolódik. Ugyanis Izrael népe, a zsidóság maga is rosszul gondolkodott ebben a kérdésben. Pedig ők aztán vallásosak voltak, ők aztán ismerték az Istent, csak a lényeget nem értették, csak a lényeget nem tudták. Pál apostol fájdalommal és vérző szívvel beszél erről, és azt mondja, hogy szeretném, és szívemből kívánom, és könyörgöm értük az Istenhez, hogy üdvözüljenek. Így kezdődött ez a szakasz. Máshol egyenesen azt mondja, hogy bárcsak én lennék átok alatt, hogyha ezzel megmenteném őket, lemondok még a saját üdvösségemről is, hogy ők üdvösségre jussanak. Izrael népe rosszul gondolkodott. De ez a fajta gondolkodás nem csak őket fenyegette veszélyként, hanem bennünket is fenyeget, 21. századi keresztény embereket. Bennünket is fenyeget az a veszély, és talán észrevettük magunkon is ezt a fajta gondolkozást, amikor az ember azt gondolja, hogy akkor kerülök közelebb az Istenhez, akkor teszem magam igazzá ő előtte, akkor tudok megállni ő előtte, hogyha egyre jobban betartom az ő törvényét, megtartom az ő parancsolatait. Hogyha eleget teszek a vallási előírásoknak, ha tisztességesen és becsületesen élem az életemet, akkor elnyerhetem az Istennek a jó indulatát. Jogosan vetődik fel a kérdés, hogy baj ez? Mi a baj ezzel? Nem helyes az, hogy ha valaki igyekszik, ha valaki tényleg szeretne Istennek tetsző módon élni, de hogy nem, nagyon is helyes. Csak hogy azt is mindannyian tapasztaljuk, hogy az Isten törvényét maradéktalanul és tökéletesen betölteni lehetetlenség a mi számunkra. Egyikünk sem képes rá. Van egy furcsa kettőség abban, amikor valaki kapcsolatba kerül az Istennel, és egyre jobban megismeri. Ez a kettőség pedig abban áll, és talán mi magunk is megtapasztaltuk ezt, hogy minél jobban ismerjük az Isten törvényeit, parancsait, azt, hogy ő mit vár, elvár, vagy mi az, amit szeretne tőlünk, hogy mi az, ami tényleg neki tetszik, minél jobban tudjuk ezt, annál jobban rájövünk arra, hogy mennyi hiányosságunk van. Egyre jobban vádol bennünket a lelkiismeretünk. Az az érdekes, hogy minél tisztábban áll előttünk az Isten igének a tükre, hogyha belenézünk, akkor annál több foltot látunk a saját életünkön. Nem, hogy megkönnyebbülnénk, megnyugodnánk, hanem egyre rosszabbul érezzük magunkat. Egyre világosabban válik, hogy ha üdvösséget akarunk, akkor nem tudunk felmutatni semmit, ami a mi érdemünk, akkor nem hivatkozhatunk a mi jóságunkra, a mi igazságunkra, mert az igencsak törékeny. Az igencsak törékeny. Mi hát akkor a megoldás? Mi hát mégis az, ami elvezethet bennünket az üdvösséghez? Erre utal Pál apostolnak itt egy mondata, ami már rámutat arra az egyetlen útra, ami számunkra elvezethet valóban ehhez az üdvösséghez. Ez a mondat így szól, a törvény végcélja Krisztus minden hívő megigazulására. Mit jelent ez a mondat? Azt, hogy a törvény a számunkra sokszor megtarthatatlan törvény rámutat arra valakire, arra Jézus Krisztusra, aki egyedül képes volt arra, hogy tökéletesen megtartsa az Isten parancsolatait, hogy maradéktalanul betöltse az Isten törvényét, Ő így élt, tökéletesen. És mi őt szeretnénk követni. De ő nem csak így élt, nem csak példát adott, hanem az életét is odaadta. És ezzel mutatta meg az Istennek kegyelmét, aki őt büntette meg helyettünk. Jézus Krisztus a halálával megszerezte az Istennek a jó indulatát, megszerezte a megváltást. És megszerezte számunkra azt, hogy a törvény már nem ítél el bennünket, még akkor sem, hogyha nem tudjuk tökéletesen megtartani. És az Isten aztán elfogadva Jézus halálát, feltámasztotta őt a halálból, és Jézus Krisztus a halál fölött is úrrá lett. Mi a feltétele tehát a mi üdvösségünknek? Csak egyetlen egy valami. Csak az, hogy valaki hisz abban a kegyelemben, amit az Isten Jézusban kínál fel, és adott a mi számunkra. Ebben a hitben van a szabadulás, ebben a hitben van az üdvösség és a boldogság. És így jutunk el ahhoz a két igeversez, amit ki is emeltem ebből a szakaszból, mert ez foglalja össze mindazt, amiről eddig is beszéltem. Ezt olvastuk ott, ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz, mert szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, és szájjal teszünk vallást, hogy üdvözüljünk. Az üdvösséghez vezető egyetlen út, az üdvözítő Jézusban való hit. Ha hiszed, hogy Jézus az Úr, akkor üdvözülsz. Jézus Krisztus Úr, ez volt az egyik legősibb, és talán a legrövidebb hitvallás, amit az ő hozzá tartozók felismertek és kimondtak. Hogy ő Úr, Úr a halál fölött, a bűn fölött, a világ fölött, minden más Úr fölött, Úr az én kis törékeny életem fölött is, és annak minden eseménye fölött is. Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, akkor üdvözülsz. És ott van ez a gondolat is, hogy nem csak hinni lehet ebben, hanem meg is vallani. Szívvel hiszünk, és szájjal teszünk vallást. Miért van ez a kettő együtt? Azért, mert ez a kettő elválaszthatatlan. Az, aki hisz, akiben ott van ez a hit, az nem tudja magában tartani. Az kimondja, és így lesz a maga számára is egyre valóságosabbá. Amivel csordultig van a szív, az szólja a száj, tanítja nekünk Jézus. És ez erre is vonatkozik. Mi van a szívedben? Mert arról fogsz beszélni. De visszafelé is igaz, amiről beszélsz, az fog betölteni ott legbelül. Nem csak a gondolataidban, nem csak a szívedben lesz ott az a hit, hanem a szádban is, a szavaidban is. Olyan nagy ereje van a szavaknak. Miért gondoljuk, hogy éppen a hitvallásunknak ne lenne ilyen ereje? Miért vonjuk kétségbe pont, és miért kérdőjeleznénk meg pont a hitvallásunkkal kapcsolatban, hogy olyan nagy ereje van? Annyira szeretem Tamás, az egyik tanítvány hitvallását, aki nem hitte el, hogy Jézus feltámadt. Hiába bizonygatták neki a társai, ő mégis kételkedett benne. Akkor lett a kételyből bizonyosság, amikor megjelent neki a feltámadt Úr. És odaállt elé, leborult elé, és azt mondta Jézusnak, én Uram, és én Istenem. Csak ennyit. Semmi más nem mondott. De ezekben a szavakban minden benne volt. Ezekben a szavakban benne volt az ő egész élete. Benne volt az ő múltja. Az ő hitetlensége, az ő kételkedése, minden elrontott dolga. Benne volt minden addig öröme is. Ezekben a szavakban benne volt az ő jelene. Benne volt az ő nagy-nagy felismerése. Hogy rájött arra, hogy az, aki ott áll előtte, az Úr. És nem csak úgy általában Úr, hanem azt tudta mondani, az én Uram, ennyire személyesen, te Jézus az én Uram vagy, és az én megváltom vagy, az én Istenem vagy. És benne volt ezekben a szavakban Tamásnak a jövője is, az új élete, az élet, amit ebben a hitben elnyerhetett. Ezekben a szavakban benne volt Tamásnak az üdvössége is. Ezért nagy kérdés mindannyiunk felé, és ezért szól az ige kérdésként, hogy kimondtad már ezt valaha Jézusnak? Ennyire őszintén. Mondtad már neki, szólítottad így, És nem csak azért, mert így szokás őt szólítani, hanem azért, mert a szívedből ez jött elő Jézusnak, hogy én Uram, megváltom, én szabadítom, én üdvözítöm. A hit arról szól, hogy egyszer, és aztán újra meg újra az ember odaáll Jézus elé, odaáll, vagy inkább oda térdel, és így megszólítja őt. Én Uram, és én megváltom. És megköszöni azt, amit értetett. Megtettük ezt már úgy, hogy odaállunk Jézus elé, úgy, mintha senki más nem lenne ezen a világon, csak ő meg én, és odaállunk, oda térdelünk elé, és megköszönjük neki azt, amit értünk tett. Mit tett értünk? Nagyon nehéz ezt elmondani, bár a szavaknak nagy ereje van, de sokszor szavakkal is nagyon nehéz kifejezni azt, amit ő tett értünk. Lehet, hogy érthetőbb szavak nélkül elmondani. A világháború idején egy dunántúli kis faluban egy lelkész tanító gyerekeknek tartott hittanórákat, és próbálta elmondani az öröm üzenetet, az evangéliumot, Isten kegyelmét, amit adott Jézusban. Sokat beszélt Jézus életéről, szenvedéséről és haláláról, de azt vette észre, hogy a gyerekek nem nagyon figyelnek, nem nagyon érdekli őket. És ez nagyon fájt neki, és azért imádkozott, hogy valahogy találja meg a módot, hogy mégis eljusson ezekhez a gyerekekhez, az, amit ő, nem ő, hanem az Isten mondani akar nekik. És egy alkalommal, amikor belépett az osztályba, nagy zsivaj fogadta, nagy kiabálás, és kiderült, hogy valakinek eltűnt az uzsonnája, ami akkoriban nagy érték volt, és nagy-nagy veszteség, hogyha valakitől azt elvették. Megkérdezte, melyikük volt az, senki nem válaszolt. Azt mondta, hogy aztán, hogy most még lehet jelentkezni, de hogyha most sem jelentkezik senki, és kiderül, hogy ki volt az, akkor büntetést kap. Mégpedig 25 ütést a tenyerére a pálcával. Nem jelentkezett így sem senki, de aztán végigkutatták a táskákat, padokat, és megtalálták egy fiúnál az elvett uzsonnát. Kihívta oda magához, és megkérdezte, mi a büntetés? Igen, botütések, pálcaütések a tenyére. És ezután hatalmas erővel elkezdte ütni ez a lelkész a saját tenyerét. Ütötte addig, amíg ki nem csordult a vér a kezéből. Az osztály dermedten nézte, nem tudtak szólni, csak ez a fiú kiabálta egy idő után azt, hogy engem üssön, mert én érdemlem meg. És aztán utána helyére küldte ezt a fiút, és azt mondta neki, hogy többet ne vedd el másnak az uzsonnáját. És ezután, aztán ez a tanító elkezdett megint beszélni Jézusról azt, hogy ő mit tett értünk, hogy miért is jött ebbe a világba. Ez a lelkész később esperes lett, egyházi vezető, híres ember, és aztán a halála után könyvek is jelentek meg róla, és az egyikben a lánya emlékezik rá, és visszaemlékezik arra, hogy később találkozott ezzel a fiúval, aki már azóta felnőtt, és hálával emlékezett erre a jelenetre ott az osztályban. És a lelkész lányának azt mondta ez a fiú már felnőttként, hogy én azóta is Krisztusé vagyok. Ő Krisztusé lett, mert ennyire személyesen találkozott Jézus Krisztussal magával, mert ennyire mélyen átélte ott ő maga, hogy mit is jelent Jézusnak a váltság halála, mert ennyire közelről értette meg azt, amiről az Isten igéje beszél. Azt hallottuk az igében, közel van hozzád az ige, a te szádban és a te szívedben, mégpedig az Istennek az igéje, a hit igéje, amelyet mi hirdetünk. Közel van hozzád az ige, itt is és most is. Nem kell messzire menni, nem kell máshova menni, mert az Istennek az igéje, a hitnek az igéje az itt van. Ott van a Bibliádban, hogyha kinyitod, hangzik az Isten tiszteleten, az ige hirdetésben. Egészen közel hozzánk, karnyújtásnyira vagy talán még közelebb is annál. Itt van az ige, és itt van Jézus Krisztus, akiről a hit igéje beszél. Ezért mondja Pál, hogy aki hisz, annak nem kell azt kérdezni, hogy ki megy fel a mennybe, hogy lehozza Jézust. Ki megy le az alvilágba, hogy felhozza onnét. Nem kell felmenni a mennybe, mert Jézus Krisztus lejött már onnan azért, hogy megszabadítson minket. Nem kell lemenni az alvilágban sem, mert az Isten felhozta az ő fiát onnan azért, hogy éljünk általa. Ennyire közel van hozzánk itt is, és most is. Az üdvösséget nem elérni kell, hanem lehet elkérni. Micsoda különbség? Elérni, vagy elkérni? Megszerezni, vagy megkapni? Kiérdemelni, vagy elfogadni? Hatni az Istenre, mindazzal, amit mi tudunk tenni, megpróbálni hatni rá, hogy majd ő tényleg magához fogad, hatni rá, vagy hagyni, hogy ő megakadályozzon, megajándékozzon. Hogyha hittel elfogadjuk az ajándékot, amit Isten Jézusban készített, akkor üdvözülünk. És ez a hit, ez megszabadít, felszabadít, és akkor már nem kényszerből, hanem hálából fogjuk egyre jobban tudni és akarni betölteni az Isten törvényét, az Isten parancsolatait. Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és hiszed, szívvel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. Ha hiszel, akkor van üdvösséged. És ha van üdvösséged, akkor ott állsz a forrásnál, a szabadságnak, az erőnek, az örömnek, a boldogságnak a forrásánál, amely kiapadhatatlan akkor is, amikor látszólag minden ezek ellen szól, a reménységnek a forrásánál, amikor látszólag minden a reménytelenségről beszél. Ott állni a forrásnál, és oda menni. Nem nehéz, mert itt van közel. Közel van hozzád. Ma is meg van terítve az Úr asztala, itt van előttünk, nincsen messze, egészen közel, karnyújtásnyira, és csak ennyit kell tennünk, hogy kinyújtjuk a karunkat, és akkor utána még közelebb lesz bennünk. A hit igéje ott lesz bennünk, szó szerint a szánkban lesz, mert az Isten igéje, Jézus Krisztusnak az öröm üzenete, az ő halálának a jelei, jegyei, a kenyér és a bor ott lesz a szánkban, ott lesz az ő igéje bennünk és a mi szívünkben. Adja Isten, hogy így tudjunk jönni ehhez az asztalhoz is, így tudjunk jönni hozzá, nem kikövetelve magunknak bármit is, hanem csak elfogadva azt, amit ő kínál, elfogadva az üdvösséget, az örök életet Jézus Krisztus által. Adja Isten, hogy mindannyiunkra igaz legyen, hogy szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, és szájjal teszünk vallást, hogy üdvözüljünk. Amen. Urunk, olyan nehéz megértenünk azt, hogy nincsenek feltételek, nincsenek kikötések és mércék. Ebben a világban minden arról szól, hogy mutassunk fel valamit. Ebben a világban mindenki úgy ítél meg bennünket, és mi magunk is úgy ítéljük meg bennünket, hogy mit tudtunk teljesíteni, mit tudtunk letenni az asztalra. És te azt mondod, hogy nem ez a legfontosabb, hogy nem ez számít legelső sorban, hogy mi az, amit fel tudtunk mutatni, és mi az, amit nem. Te hívsz magadhoz, és vársz bennünket, és azt mondod, hogy el van készítve az üdvösség, itt van, és elveheted, semmit nem kell tenned, csak elfogadnod, és a többit az bízd rám, én elintézem majd, és aztán azok a dolgok is rendeződnek, amit magadtól nem tudtál elrendezni. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy most is újra hívsz bennünket. És azt mondod, hogy van lehetőségünk újat kezdeni most is veled. Urunk, megrendülten állunk előtted, és szeretnénk valóban hinni. Hinni azt, hogy van új élet, van szabadulás. Add, hogy így tudjunk hinni, így tudjunk a szívünkkel hinni, és a szánkkal pedig vallást tenni, hogy hangzott is az első énekünkben, így állhassunk meg előtted, hű szájjal és hű szívvel. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és úgy hallgassuk meg a hirdetéseket. Szeretettel hirdetem az adakozás lehetőségét, mint az Isten tiszteletünk részét. Azt is hirdetem az adakozással kapcsolatban, mert helyileg legalábbis oda köthető, hogy a Keskeny úton alapítvány adószáma megtalálható ott a perső mellett, és ha minden igaz. És azért mondom ezt, mert nem sokára, hogy az 1%-ok megjelölésének az időszaka lejár, és hogyha valaki úgy érzi, hogy erre az alapítványra fordítaná ezt az összeget, akkor így meg lehet tenni. Ahogy már hangzott is, és látjuk is, a hónap első vasárnapja lévén megterítettük az úrasztalát, éljünk az itt kínált lehetőséggel, fogadjuk el azt, amit az Isten Jézusban készít a számunkra ezen az alkalmon is. Hirdetem azt, hogy ma délután a Mátyásfalvi templomban gitáros Isten tisztelet lesz, délután 5 órakor, és erre vendég igehirdető érkezik Káposztás megyéről, Nagyvér Tibor beosztott lelkipásztor személyében. Még a Reformátusok lapját hirdetem, mert most nem látom ott, de biztos, hogy ott vannak hátul, azok is lehet belőle vásárolni. Készüljünk az úrvacsora vételére, lezárva Isten tiszteletünknek ezt a részét. A 425. énekünk második és harmadik versének éneklésével, amelyben Ábrahám urát szólítjuk meg, aki nem csak a zsidóság Izrael népének, nem csak Ábrahámnak az Istene, hanem a miénk is és a mi úrunk is. A második verszak így kezdődik. Ó Ábrahám ura, én hallom szent szavad, csak azt az üdvöt keresem, mit kezed ad.
Szereztem Úrunk Jézus Krisztus az úrvacsora sákramentumát legbővebben pálapostól adja elénk, a
Korintusiaktól írt első levelében, a 11. fejezet 23. és azt követő verseiben a következőképpen: mert én az Úrtól lettem, amit át is adtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, hálát adva megtörte, és azt mondta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a poharat is vette, miután vacsoráltak, és ezt mondta: e pohár, am az új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek valamennyiszer, isszátok az én emlékezetemre, mert valamennyiszer eszitek a kenyeret, és isszátok a poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Hallottuk az igét, és előttünk vannak a látható jegyek, most menjünk oda, ő hozzá, bűnvallással hajtsuk meg a fejünket, csendesedjünk el és imádkozzunk. Urunk, hálát adunk neked azért, hogy te úgy vársz bennünket, ahogyan a tékozló fiú apja várta az ő fiát. Jöhetünk hozzád, úgy, ahogy vagyunk, megbánva sok mindent, de mégsem szégyenkezve, mégsem szégyennel telve, hanem reménykedve abban, sőt nem csak reménykedve, hanem tudva azt, hogy ha még bűnbánatra jövünk eléd, akkor te megbocsátasz. Jövünk hozzád, és köszönjük, hogy most is ezt készíted nekünk, hogy azt nekünk ruhát, gyűrűt a kezünkre, felöltözted bennünket, és magadhoz fogadt, és azt mondod, hogy a fiaid vagyunk, vagy a gyermekeid vagyunk. Köszönjük, hogy ennek a kegyelméből élhetünk napról napra. Köszönjük, hogy kínálod nekünk ennek az új életnek a lehetőségét. Szeretnénk külön megköszönni azt, hogy te nem mondasz le rólunk. Mi olyan sokszor feladnánk, mi olyan sokszor megfordulnánk, mi olyan sokszor abba hagynánk sok mindent, akár a hitet is, a veled való kapcsolatot is, még ha ezt nem is mondjuk ki, de te soha nem hozod fel, te soha nem mondasz le rólunk. Köszönjük, hogy most ennek a jele az, hogy most is vársz bennünket itt ennél az asztalnál. Így jövünk most hozzád, alázattal és kérve a te kegyelmedet, és megköszönve azt, hogy mindaz, ami a miénk lehet, az tőled való. Köszönjük, hogy velünk voltál eddig is, és kérünk, hogy maradj velünk ezután is. Amen. Megvallottuk a mi mindenünket, valljuk meg a mi hitünket is, közösen elmondva az apostolokat, hogy hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent életben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Még néhány kérdést intézek hozzátok, amelyre hallható és őszinte szóval válaszoljatok. Hiszitek-e, hogy ebben a sákramentumban adja nekünk az Úr Jézus Krisztus a Szentlélek által bűneink bocsánatára és lelkünk örök üdvösségére az ő szent testét és vérét? Ha igen, válaszoljuk: hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy a szent vacsora Krisztussal és az ő szent egyházával való közösségnek és a megszentelt életnek jele és pecsétje? Ha igen, válaszoljuk: hiszem és vallom. Ezek után ígéritek-e, hogy hálából odaszánjátok magatokat élő, szent és
Istennek kedves áldozatul, ha igen, válaszoljátok, ígérem és fogadom.
Ígérem és fogadom.
Most azért én, mint az én Uramnak méltatlan bár, de elhívott szolgája, hirdetem nektek a ti bűneitek bocsánatát és az örök életet, az üdvösséget. Mert kegyelemből van üdvösségetek, hit által, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez, nem cselekedetekből, hogy senki ne dicsekedjék. Amen.